kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Az életünk történetek sorozata. Mi több, elbeszélt történetek sorozata. Az elbeszélés abban különbözik a történéstől, hogy magában foglal egy bizonyos szempontú értelmezést. Ezt mondják narratívának. Történetmesélés és értelmezés. A narratívák nem csupán a művészetek sajátjai. A tanulás, a tudás átadás mind-mind narráción alapul, lehetővé téve a világ egyre tágabb értelmezését. De mi magunk is narratívák sorozatát játsszuk le a fejünkben nap mint nap. A narratívák olyannyira életünk részei, hogy mindenhol ott vannak. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Az egyéni és a társadalmi narratívákról beszélgetünk a mai műsorban. Megnézzük, hogyan segítenek megérteni a világot, miben különböznek más információktól, mik az előnyei és mik a buktatói a narratív gondolkodásnak. A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. És ezekben a napokban, hetekben, ugye tudják, kedves hallgatóink, hogy ide kívánkozik az, hogy mi egy független rádió vagyunk, és ahhoz, hogy a jövőben is azok maradhassunk, hogy önök ilyen és ehhez hasonló műsorokat hallgathassanak, tehát, hogy együtt maradhassunk, ahhoz nélkülözhetetlen az önök anyagi támogatása. Köszönöm. Köszönjük. Tehát narratívákban éljük az életünket, hogy mit jelent ez pontosan, és hogy miért, induljunk innen, tehát a személyes részétől. Hogy nyilvánul meg a mindennapokban, hogy a narratívák vannak nem csak a fejünkben, apró történetek, tervezgetések, vagy értelmezések, hanem körülöttünk is.
Máténak feldobom a labdát, mert azt gondolom, hogy ez a személyiség fejlődésünkkel alakul így. Ha megnézünk egy gyermeket, akkor neki az én képének nem része a személyes történet, mert hogy nincs még mi. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán önmagáról egy történetben kezdjen gondolkodni, ahhoz kellenek életesemények, amihez köti mondjuk az én képét, öntudatát. Ilyen fontos kitüntetett időpont, például a születésnap az, hogy ő hány éves, hogy őt megünneplik, hogy ki jött el, hogy milyen ajándékokat kapott, és szépen lassan ezek az érzelmileg felfokozott pillanatok színezik át az ő magáról alkotott képét, és válik is egyben egy mesévé, vagy egy történetté, hogy ő akkor ebben az életben, a saját élet történetében milyen szereplő. És nyilván mindenki azokat a helyzeteket szereti, ahol ő a főszereplő, ezért emlegetem a születésnapot, vagy a karácsonyt ott, ahol őt ünneplik, ahol őt elismerik, ahol őt szeretgetik, és akkor egy idő után már így gondol magára, hogy ja, kik azok, akik engem ünnepelnek, akik szeretnek, kik a barátaim, kik a rokonaim, stb. És innen indul valahol ez a személyes történet mesélés, és el is kell kitalálni talán ilyen kitalált történeteket, kicsit színesebbet, konfabulál, és akkor egészen mesés dolgokat állít magára.
De hát az esti mese, a minden esti mese is ezt erősíti, ezt a szálat, ezt a vonalat.
Igen, szóval nem tudunk nem narratívákban élni, mindannyian ezekben határozzuk meg saját magunkat, kik vagyunk, mi az identitásunkat, én jó vagyok, nem vagyok jó, ez a családon belüli minket érő ingerekből áll össze egy narratívává a fejünkben, milyen a mi családunk, mit gondolunk mi normalitásnak, mi nálunk az érték, mik a megtagadott értékeink. Az esti mese az ugye mindig egy tágabb narratívába, egy kulturális narratívába helyezi, hogy a mi kultúránkban mi a normalitás, mi a hős útja, mik lehetnek az elérendő célok, mik az erények, mik a bűnök. Narratíva az is, hogy például ugye senki nem születik az adott nemzet tudatával, hanem arra szocializálódunk, nem magyarnak születünk, hanem magyarra nevelkedünk. Valaki nem cigánynak születik, hanem cigánya nevelkedik, az egy identitás lesz, az egy csomó narratívából fog összelni, hogy az mit jelent az ő számára. És aztán vannak ilyen nagy társadalmi narratívák is, amik az egész világunk működését próbálják leírni, és ezáltal meghatározzák a gondolkodásunkat.
Azt jól mondod, hogy ez a mesevilág színezi át ugye a realitását egy gyermeknek, és miután számára egyébként nem mond semmit például a szülei foglalkozása, ő ezt így ki is színezi és elképzeli, hogy milyen lehet, hogyha a szülő, mondjuk az édesapja orvos, akkor ő vajon mit csinál, hogy gyógyít, eljátsza ezeket. Tehát ilyen értelemben narrál, és ezeknek a narrációknak, ezeknek az értelmezéseknek nagyon sok elemet tényleg kitalált, és a fantázia világból, akár a mesevilágból merített. Azért ezt a példát hozom, mert az én édesapám sebész volt és orvos, és hát fogalmunk se volt, hogy mit csinál, de hát mi már a ikertestvéremmel 3-4 évesen a mackóinkat műtöttük otthon, és eljátszottuk. Ez is egy narráció, ez is egy narratíva.
Biztos van olyan is, ami nem narratíva. Miben különbözik a narratíva más információktól?
Én azt mondanám, hogy nagyon gyakran az, hogy a narratíva nem biztos, hogy igaz, nem biztos, hogy valós elemekből építkezik, hanem rengeteg benne az interpretáció, az értelmezés és a fantázia keret, amit már adott esetben például a gyerek csak hozzá képzel.
Ami nem értelmezéssel együtt kerül elénk, az nem narratíva. A narratíva lényege az, hogy van egy értelmezés benne.
Így van. Ugye a narratíva úgy is fölfogható, mint egy szűrő, amin keresztül a világot érzékeljük. Hogyha szeretnénk megváltoztatni a világunkat, akkor azokat a narratívákat kell megváltoztatnunk, amik a világot meghatározzák. Ugye ezzel lecseréljük a szűrőt, egyszer csak más dolgokat fogunk normálisnak, vagy éppen betegnek, vagy bűnösnek látni, és ezáltal lehet alakítani.
Most szedjük össze, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, mik a kísérő tünetei. Például, hogy érzelmeket kelt. Tehát mindez, amit kapunk, látunk, az valamit elindít bennünk. Ez egyben a bűvereje is.
Abszolút, és az, hogy ezek pozitív érzésekkel, vagy negatív érzésekkel telítődnek, az nyilván egy értékrendi kérdés, hogy mit látunk a szüleinknél megerősített mintának, egy adott interpretációt mi akkor hogyan ruházunk fel pozitív vagy negatív érzésekkel. Tehát ha a szüleim orvosok, a saját személyes példánál maradjanak, számomra az orvos az egy hős vagy egy pozitív figuraként jelenik meg. A szüleim nem orvosok, és én mindig csak gyerekorvosnál voltam, ahol injekciót kaptam, vagy oltást, vagy kellemetlen vizsgálatokon esemet, akkor biztos, hogy az nem egy pozitív kép. Na ez már megint egy értelmezés, ez is egyfajta narrációja egy helyzetnek.
Akkor ezek szerint nem csak a kapott értelmezés narratíva, hanem a magunk által előállított értelmezés is.
Feltétlenül. Bocsánat, hogy megakadtam ezen a szálon, de csak hogy mennyire szűkösek tudnak lenni a narratívák, vagy az értelmezési tartományok, amit például egy ember aztán ugye felépít, például a foglalkozások kapcsán, amikor az én középső fiam iskolába ment, és ott megkérdezik, hogy a szüleid mivel foglalkoznak, és akkor én nagyon intenzíven akkor éppen szinte kizárólag csak tüzőjárásokat tartottam, és a fiam elmondta, hogy az édesapám az tüzőjáró. És akkor ugye az iskolában az ő tanítónéni azt mondta, hogy hát ő ezt kitalálta, ilyen nincs is. Olyan nem lehet, hogy az emberek ezzel foglalkozzanak. És ő sírva jött haza, hogy hát őt hazugnak találják, és hogy nem hiszik el neki. És be kellett vinni fényképeket bizonyítani, hogy már pedig az édesapja parázson jár. És utána fölhívott a tanítónéni, és mondta, hogy mélységes elnézést kér azért, hogy ő ezt megkérdőjelezte, de hát ő még nem is hallott ilyenről, hogy egyáltalán ilyen létezik, el se tudta képzelni, azért, hogy ez valami konfabuláció.
Ha már bedobtad, nem mehetünk el mellette. Mi a tüzönjárás narratívája?
Ez egy hős tett, én azt gondolom, ez egy beavató rítus mindenki számára. Tehát aki egy ilyen helyzettel akar szembesülni, az nyilván azért csinálja ezt, mert valamiféle önkorlátozó hiedelmet szeretne felszámolni saját magában. Ez egy nagyon fontos valóság próbája annak, hogy az ember mennyire hisz a fejében kialakult interpretációknak. Például azt narráljuk, úgy interpretáljuk, hogy ami tűzforró, az szükségszerűen égetés, és egy ilyen kauzális okokozati összefüggést látunk ebben a dologban, miközben ez nem igaz, én ezt tapasztalatból mondhatom. Tehát attól, hogy valami forró, még nem szükségszerű, hogy égetés. Tehát, hogyha ezt én fejben nem kapcsolom ilyen nagyon erősen össze, akkor nem kell, hogy szükségszerűen ez legyen a következménye annak, hogy valaki egy forró dologgal érintkezik.
Tehát nem hókusz-pókusz van a háttérben. Nem kenitek be a talpatokat tűzvédő vagy forróság elleni szerrel. Ez kizárólag a narráció kérdése, hogy sikerül-e.
Így van, ez egy narráció kérdése. A fejben zajló belső monológot kell megváltoztatni ezzel kapcsolatban, hogy kapcsolom össze én azt az adott helyzetet a ráadott reakciókkal. És nagyon érdekes, hogy tényleg felülírhatók ezek az öröklött minták és programok, hogyha én behelyettesítem valami mással. Ez egy ilyen autószuggeszió, ahol egy teljesen új programot ültetek be egy régi megszokott általánosnak vélt hiedelem helyére.
Hát igen, mert a narratíváinkat ugye ismételgetjük, ha eleget halljuk, ha eleget gondolunk rájuk, akkor bevésődnek ezek, és aztán ilyenekké is válunk. Így születnek az anyatípusok, a hőstípusok, így születnek az igazságbajnokai, a munkamániások, és még hosszan-hosszan sorolhatnám, hogy kinek mi az érték.
És így születnek az ideológiák, amik azért jók és egyben károsak is lehetnek, mert hogy rengeteg ember tudnak összefogni. Gondoljunk bele, hogy az ember törzsekből indult, év tízezredekig, százezredekig élt törzs közösségekben. Az, hogy most ilyen nagy számú nemzetállamokban, vagy akár globalizált világban emberiségként, vagy nagyobb szövetségi rendszerekben tudunk együttműködni, az nem lenne lehetséges, hogyha nem lennének olyan narratíváink, amelyikben azt érezhetjük, hogy ezek összefognak bennünket, és kérdezted Ági, hogy mik az előnyök, hát ez az egyik előny, vagy ez lehet előny is, és az érzelmeket hoztad föl, az ugye nagyon fontos, mert azzal, hogy érzelmileg elkezdünk kötődni egy ilyen identitáshoz, egy ilyen ideológiához, azzal azt ugye el tudjuk kezdeni védelmezni, és előfordulhat az, hogy egymást nem ismerő emberek, akik soha nem találkoztak, nem is fognak soha, mégis azt mondják magukról, hogy mi mind szlovákok vagyunk, mi mind katolikusok vagyunk, mi mind LMBTQ aktivisták vagyunk, és így tovább, mi mind zöldek vagyunk. Hogy az óriási előny az állatvilághoz képest, ahol a egymást ismerő állatok azok össze tudnak fogni esetleg kisebb csordákba, kisebb közösségekbe, az ember viszont 100 milliós, milliárdos nagyságrendben is képes együttműködni, és ezt a narratívák teszik lehetővé.
De hajlamosak vagyunk beleragadni ezekbe a narratívákba, és az viszont már hátrányt jelenthet, vagy szenvedést is okozhat. Sőt, előtte még talán arról, hogy másokat is hajlamosak vagyunk a saját narratíváinkkal azonosítani. Tehát miközben látjuk bárkinek a megnyilvánulásait, azonnal úgymond beskatujázzuk, ráaggatunk egy narratívát, hogy ő a hazug, hogy ő az álnok, hogy ő a megmentő, vagy ő a tanító, és ez szerint mit érünk el? Hogy sokkal könnyebben tájékozódunk?
Azt is, bár akkor most, mint mindig, én a fogalmi tisztázáshoz visszanyúlnék, mert amiket most felsoroltál, azok már inkább a narratívákból születő címkék, amiket ráaggatunk egy-egy emberre. És maga ez a szó, hogy narrál, mondhatjuk magyarul, hogy a magyarázó azt jelenti. A narratíva az egy magyarázat. A narrátor, aki egy adott helyzetet, adott esetben tény alapú helyzetet értékel. Azaz valamiféle értékek tükrében minősít. És a feladata is az egy narrátornak, nem kommentátor, narrátor, hogy magyarázza értékek mentén, ami ott történik. Tehát ő egyfajta ítéletet is hordoz azzal, hogy egy adott helyzetet valamilyen módon leír. Tehát a narráció az nem egy értéksemleges kommentár, tehát azok a címkék, amiket az előbb felsoroltál, már tükrözik azt, hogyha ezek egy narratíva részeként jelennek meg, hogy nem egy semleges ténymegállapítás, hogy ő egy tanár, egy segítő, vagy az előbb hazug, vagy nem is tudom, miket mondtál, amik már negatív címkék, hanem abban egy nagyon erős értékítélet is van. Pont ezért nagyon nehéz nekünk olyan magyarázatokat találni, és olyan kontextust teremteni egy-egy interpretációhoz, ami mondhatjuk, hogy értéksemleges. Tehát egy semleges helyzet értékelésre a legtöbb ember képtelen, pont azért, amit az előbb a Máté mondott, mert ez segíti őt a csoportokhoz való csatlakozáshoz, és ez a csoporttudatnak egy ilyen szükséges alaptörvénye.
Az identitásunk.
Meg az identitásunknak, igen. Egyébként, ha már a magyarázat szót használtam, nem véletlenül ugye ebben a saját nyelvünk szava szerepel, hogy magyar és magyarázat, mert a nyelv is egy narratíva. A nyelv is egy magyarázó eszköz, amire egyáltalán fogalmunk van, vagy amire szót alkotunk, leképezzük ugye a nyelv szintjén magunk számára, hogy megragadhatóvá tegyünk valamit, ami egyébként önmagában csak egy megfigyelhető tény. És ez a fajta értéksemleges, megfigyelő állapot, ami még nem interpretál, nem magyaráz, nem fordít le nyelven, ez a legtöbb ember számára egy ismeretlen tudatállapot, tehát már nem tud csak úgy leülni, és egy helyzetet értékmentesen a tények szintjén megfigyelni, mert a megfigyelése arra készteti, hogy azonnal értelmezzen, narráljon, és van a fejünkben egy folyamatos belső párbeszéd, van egy narrátor, így merem mondani, aki folyamatosan nyomja nekünk a rizsát a fejünkben, hogy ez hogy van, miért van, ki ez, mit csinál, honnan jön, hova megy. Elég ránézünk egy furcsán öltözködő alakra, hogy rögtön az ösztönös zsigeri reakciónk az legyen, hogy te jó Isten, ez hogy néz ki. Pusztán azért, mert számunkra szokatlan ruhát visel, de semmit nem tudunk arról, hogy ő valójában miért öltözködött így, honnan jön, hova megy, mit akar ezzel kifejezni. Rögtön a saját fejünkbe levő értékrend alapján ítéljük meg például ezt a helyzetet.
Mert segít minket mégiscsak valamilyen koordináta rendszerben elhelyezkedni, nem a légüres térben levegünk ezáltal?
Egyszerűen igen, leegyszerűsíti a valóságot, ami számunkra, és nem kell abba energiát fektetnem, hogy megismerjem a másikat és megértsem, hanem azt mondom, hogy ez egy bolond.
Ebben azért van egy ilyen etológiai énvédő mechanizmus is, tehát nyilván van, ha látok valakit egy véres bárdal közeledni felém, akkor nem baj, ha a fejemben van egy értelmezés ezzel kapcsolatban, hogy az az eszköz, az nem véletlenül úgy néz ki, és az mire való. Tehát, hogy fel tudjak ismerni egy fenyegető helyzetet, ahhoz szükségem van ezekre a narratívákra.
Visszatérve az érzelmi vonulatra, hát a pletyka is a narratívákhoz tartozik, ugye? Szívesen pletykálkodunk, szívesen hallgatunk pletykákat, de az internetnek, meg a közösségi oldalaknak a böngészése is tulajdonképpen ugye ez a kategória. És a pletyka, erről is beszélgettünk talán már egy korábbi adásban, az ugye a majmok világá ered, ott a kurkászást használják. Közelséget teremt. Tehát egyfajta intimitást. A pletykának is van egy intim hangulata.
Hogyne, hát mindenféle narratíva a pletyka is. Azáltal, hogy ugye ad egy identitást, ad egy közösséget, egy közösséghez tartozást, azáltal, hogy tudunk valamiről beszélgetni, van közös nyelv, van közös szavaink, akkor azzal már mindjárt egy közeledtség-távolság szabályozó eszközzé is válik, és hogyha egy picit a pletykától elrugaszkodhatok, de Bence az előbb behoztad ugye a szavak fontosságát, ha valakire azt mondjuk, hogy keresztény, vagy azt mondjuk, hogy hitetlen, ugyanarról az emberről beszélünk, ugyanazt a tulajdonságát nevezzük meg, csak azonnal attól, hogy melyik szót választjuk, már definiálja a mi alapállásunk az is az adott illetőhöz.
Ami szintén a narráció témakörébe tartozik, bár nekem az elsőre meglepőnek tűnt, az a tervezés, a tervezgetés, ami szintén nagyon fontos része az életünknek.
Megint Pandora szelencét nyitottad ki, mert ez is egyfajta kognitív séma, a tervezés. Te emlegetted az előbb ezeket a gyermekmeséket, és hogy már így szocializáljuk, így alakítjuk ki egyáltalán a történetekbe való gondolkodást a gyerekeknél. Ebben lehet nyugodtan azt mondani, hogy a főhős az vagy kap már eleve egyfajta úti tervet, vagy egyfajta céltudatot azzal, hogy ő kap egy küldetést valakitől, aki azt mondja, hogy menj el és szabadítsd meg a hétfejű sárkánytól a király, ahhoz, hogy sikerrel járjál, mit tudom, ilyen próbákat kell kiállnod, ilyen szövetségeseket kell találnod, vagy ilyen eszközökre kell szertenned, tehát ott már van egy terv, bele van csempészve a tervezés. És ezt hozzuk magunkkal. Ez így van. Hogy innentől kezdve nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az életének kell, hogy legyen célja, ahhoz, hogy ezt a célt elérje, az élet célját, ahhoz valamiféle életterve is kell, hogy legyen, és ennek az élettervnek aztán ilyen-olyan is különböző elemei vannak, és akkor ennek a tükrében ítéli már meg a saját életét, és értelmezi, kommentálja, megszületik az az élettörténet, életmesélés, az életének a narratívája, hogy akkor ő ennek az életcélnek a tükrében éppen hol tart.
Tehát akkor ez egy nagyon pozitív vonása a narratívának.
Hát kivétel, ha bocsánat, olyan nyomásokat követünk, hogy például minden nőnek férjhez kell menni. Mit akkor leszel boldog, ha diplomát szerzel, stb. És jönnek ezek a külső narratívák.
Meg ugye van negatív tervezés, és ugye a félelem érzése társul hozzá, amikor valakinek mondjuk az a narratívája azt hozza, hogy a konfliktus az nagyon rossz dolog, az nagyon veszélyes, mert ha valakivel konfliktust vállalok, akkor velem valami borzasztó fog történni. És mondjuk van egy munkahelyi szituáció, ott tudja, hogy a főnökével konfrontálódnia kell, és akkor attól fél, hogy ha ezt megteszi, akkor ő ki lesz rúgva. És akkor elképzeli, hogy akkor nem csak hogy kirúgnak, utána nem is találok munkát, akkor nem lesz pénzem, nem lesz bevételem, végül hajléktalanná válok. Ez is egy tervezés, csak egy nagyon negatív tervezés.
Innen csak egy lépés a tervezéstől az álmodozás, a fókuszált álmodozás, legyünk kicsit megengedőek. Állítólag az ébren töltött idők 50%-ában ezt csináljuk. Na most mi a tervezés és a fókuszált ábrándozás között a különbség vajon?
Hát én megint onnan indulnék, hogy ha már ugye az álmot szembeállítjuk a valósággal, hogy az a cél, amit valaki ilyenkor ugye kitűz magának, az a realitásnak milyen szinten áll a talaján. Egyik előző adásban emlegetted, hogy volt egy ismerősed, aki mindenáron színésznő akart lenni, de nem volt meg hozzá a tehetsége, hogy ezt a célját elérje. Vajon ez egy tervezés volt, vagy egy álmodozás? Hiába tett meg minden lépést, tehát ha jól emlékszem, azt mesélted, hogy megvolt az életterve, hogy fogja ezt a célt elérni, de hiányzott belőle talán tehetség, hogy ezt meg is valósítsa. Maradt egy álomkép. Tehát szerintem ez egy vékony jég, egy nagyon vékony határ, amikor valaki egy fantázia keretben elképzeli például azt, hogy ő majd egyszer milyen házba fog élni, és milyen boldog élete lesz, és kutyái, macskái, bármi, ami boldoggá teszi, és erről éberen fantáziál. És ez a vágy hajtja őt, és orientálja valamilyen irányba, és ösztönzi a cselekvésre.
Most ez jutott eszembe, hogy a tervezés és az ábrándozás, még a fókuszált ábrándozás között is az a különbség, hogy az ábrándozás egy ilyen jól eső belső áradás, tehát nincsenek akadályok, nincsenek nehézségek, csak az álom, az ábránd könnyűsége.
Abszolút. Egy fontos funkció, hogy elmeneküljünk a valóság valóságából tulajdonképpen, egy csomóféle szorongásoldásra, ez egy királyi út. Elábrándozok, nem arra figyelek, amiben éppen vagyok, azzal, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat, mert máson gondolkodom, azáltal más érzések váltódnak ki belőlem, és akkor már nem fogok szorongani.
Tehát te abszolút támogatod ezt a típusú ábrándozást, amit csak úgy árad, ami nem számol a nehézségekkel, nem számol az akadályozó körülményekkel?
Mértékétől meg a gyakoriságától függ, hogy a személy ezt hogy mire, milyen gyakran használja.
Hát támogatom, az 50% az milyen?
Hát az az átlag, de kérdés, hogy ez az ő életében, a konkrét személy életében ez pontosan milyen funkciót tölt be. Hogyha ez a szorongásoldó funkciót tölti be, de csak ez az egyetlen eszköze van rá, mindig ehhez nyúl, és mindig, hogyha valami szorongató helyzet elé kerül, akkor helyette inkább elkezd álmodozni, és ez a cselekvés rovására megy, akkor nem támogatom. Hogyha ez az egyik szorongásoldó technikája, akkor ezzel semmi baj nincsen.
Beragadt nekem ez a mese példa, amit mondtál, hogy ugye a személyiségfejlődésünknek milyen meghatározó eleme ez az esti mese, hogy a legtöbb gyereket azért így vezetnek be a történetek világába. Ugye abban mindig vannak ilyen mesés fordulatok, és jó értelembe vett deux ex machinák, amikor van egy isteni közbeavatkozás, egy isteni segítségnyújtás, és ezek a fantázia keretek, amiben a mesék születnek, azokban mindig ilyen van, hogy ha nehézséged van, egyet csettintesz, vagy fütyülsz egyet, és akkor már is ott terem a segítség, aki megoldja helyetted a problémákat. Ez nem véletlenül mesés interpretáció, de nagyon sok ember reméli azt, hogy ez valahogy az életében is így van, hogy egy nehézséggel találkozik, akkor ez valami váratlan isteni közbeavatkozással, gondviseléssel majd megoldódik.
Például az ima. Igen?
Az például is. Az ima, az is egyfajta narratíva, abszolút. Tehát ha én kinyitom a szívemet, térdre ereszkedem, és bűnbocsánatot tartok, vagy megváltásért imádkozom, akkor majd jön ez az isteni segítség. Ez egy évezredes narratíva a nehézségekkel szemben, hogyha te egy nehézséggel találkozol, akkor kérj isteni segítséget, és azt majd megkapod. Rengeteg ember hisz ebben. Ez a fajta bátorság, ugye tetrekészség, ami azt mondja, hogy ebből gyűjtök erőt, ebből a meggyőződésből, ebből a hiedelemből, hogy a bátraké a szerencse, és hogyha én nekilátok, akkor jön az isteni segítség. Én ebben nem látok hibát. Tehát ha valaki egy ilyen, mert mondod, hogyha ez csak stresszoldásra használja valaki, vagy ennek a fogságában, szerintem ez egy jó. Ez egy olyan megküzdési stratégia, ami például minden hívő embernél akár kitartó módon működik. Attól függetlenül, hogy ez egy fantáziakeret, vagy legalábbis egy nem hívő, egy materialista vagy ateista azt mondaná, hogy hát ez csak egy elmejáték, de a hívők számára ez egy tökéletesen működő narráció.
Nekem mesélte most egy ismerősöm, hogy ő azért változt templomot, mert a pap elkezdett politizálni a templomban, és ő nem akarja a hétköznap valóságát a templomban hallgatni, elég azt a templom falain kívül. Ő azért jár hétvégente templomba, hogy ott elmerüljön ebben a jólétben, ebben a mentális kellemes állapotban, ami tele van olyan narrációval, ami számára megkönnyebbülést, megnyugvást, egyfajta hazatalálás élményt nyújt lelkileg. Neki nem politizálni. kritizáljon a pap, és gyorsan el is ment, és keresett egy másik papot.
Mert hogy minden vallás tele van csodákkal, és tulajdonképpen ebbe a csodás mesevilágba szeret nagyon sok ember egy fantázia világba elmerülni. A vallásoknak ez egy nagyon fontos általános eleme is, hogy az egy kicsit ilyen meseszerű legyen, egy kicsit ilyen csodákkal teli. Egy olyan vallás, amiben nincsenek csodák, talán nem is elégíti ki ezt a vallásos szükségletet.
Viszont, és akkor most egy kicsit az árnyoldalak felé forduljunk, a narrációval, a narratívákkal az is együtt jár, hogy valamiféle elvárásunk van. És ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna, ahogy hallottunk róla, ahogy elképzeltük, akkor szenvedünk, vagy bosszankodunk, vagy beletörődünk ki vérmérséklete szerint. Sőt, még arra is hajlamosak vagyunk, hogy úgy formáljuk a valós eseményeket, hogy azok minket igazoljanak. Például én nem is mondtam olyat, hogy Zelenszkij járuló. Inkább arra akarok most visszatérni, hogy az elvárások viszont megnehezítik a narratívákkal való együttélést, nem?
Hát pláne nem tudom megfelelni nekik.
Hát igen, ha nem úgy alakul, persze.
Egy speciális dimenzióját ennek akkor hogy emeljem ki. Ugye mindannyiunknak vannak elvárásaink önmagunk felé. Én nagyon-nagyon sokat dolgozom azzal terápiákban, mert hogy rengetegszer keresnek meg azzal, hogy valaki olyan elvárásokat támaszt magával szemben, amiknek nem tud megfelelni, vagy azért, mert eleve irreálisan magasak azok az elvárások, vagy azért, mert hogy egyenként megcsinálhatóak, de egyszerre nem. És amikor nem felel ezeknek meg, akkor elkezdi saját magát ostorozni, emiatt aztán lesz benne valami fajta csökkent értékűség összességében, szégyenkezik, bűntudata van, haragszik magára.
De már ez is egy narráció, ezt is már kapta, hogyha nem sikerül valami, akkor te kevesebbet érsz.
Igen, és ugye ő ezt már akkor belsővé tette, és ő ezt belül gyakorolja, tehát igazából ezt saját magával csinálja a személy, nem ezzel jön el, ez csak kibomlik a terápia során, hogy hát nekem alacsony az önértékelésem, és azt meg kéne valahogy növelni. És akkor megnézzük, hogy ő nap mint nap mit tesz azért, hogy alacsony is maradjon az önértékelés, mert ez egy komoly, nem tudatos, meg nem akaratlagos, de ez egy nagyon komoly belső munka, hogy én nyomorultul legyen minden nap.
Na mit tesz például?
Hát ezt, amit az előbb mondtam, irreális elvárásokat támaszt magával szemben, azoknak ugye nem tud megfelelni.
Például mit tartasz irreálisnak?
Mondjuk azt, hogy legyek tökéletes anya, legyek tökéletes pár, és legyek tökéletes munkavállaló, és mindezt egyszerre csináljam. Lehet, hogy egyikben, másikban még helyt is tudna állni, legalábbis rövid ideig azon a szinten, amit önmagától elvár, de egyszerre az összesben biztosan nem, és hogyha éppen a gyerekével töltötte azt a délutánt, akkor azért ostorozza magát, hogy nem készített, nem tudom, ételt a férjének. Ha a férjével tölti az időt, akkor azért haragszik magára, hogy akkor addig se a munkahelyi feladatait végezte, és így tovább. Tehát mindig van valami, amit nem tud csinálni, miközben valamelyik elvárásának megfelel, és akkor mindig megfogalmaz magával szemben valamilyen mondatokat, hogy milyen rossz társ vagy, el fognak így hagyni, nem is szeret téged senki, tönkreteszed a gyerekeidet, traumatizálod őket, hogy lehetsz ilyen szörnyű édesanya, ki fognak rúgni, hogyha nem állsz jobban a sarkadra, képviseld magad. Szóval, hogy ezeket ilyen imamalomszerűen belül mondja az ember, adott esetben már nem is kell ennyire mondattá formálni őket, mert már jól be vannak ezek járatódva, tudja pontosan, hogy hát én nem vagyok jó, én nem vagyok szerethető, én nem vagyok értékes, nem vagyok fontos, és így tovább.
Akkor azért álljunk meg, mert ez nagyon is ismerős, nyilván mindenki belülről is ismeri, de épp a napokban mesélte nekem valaki, erről beszélgettünk, és azt mondja, hogy Ágikám, hát oké, hogy ezeket én mondom magamnak, és ártok magamnak, de mit csináljak, ha jön?
Hát például most, amit te ezt kiéleszted, ezt a helyzetet, például az anya szerep, a feleség szerep, a párkapcsolati szerep, amivel kapcsolatban mi megtanulunk bizonyos történeteket, hogy például milyen az ideális anya, milyen az ideális feleség, milyen az ideális pár, miket kéne csinálnia, és erről valóban alkotunk a fejünkben egy képet. És én azért szeretem azt a kifejezést, hogy képtelen helyzet, mert amikor mi túl sok nehézséggel találkozunk, például ennek a képnek meg akarunk felelni, ami a fejünkben ezzel kapcsolatban van, és úgy látjuk, hogy túl sok az akadály, hirtelen képtelenek vagyunk ugye ennek a képnek megfelelni, akkor a legtöbb ember nem azt csinálja, hogy megáll, és azt mondja, hogy hol a kandikamera, tehát hogy kiteremtette ezt a képtelen helyzetet, és akkor miért történik ez? Mert hogyha hirtelen ott meg tudná állni, akkor akár még ki is tudná nevetni ezt a képzetet. Hogy hát ez egy képtelenség, hát ennek tényleg nem lehet megfelelni, engedjük el. De a legtöbb ember nem tudja elengedni a fejében kialakulni. Hát mert jön, és akkor ő küzd vele. Azt hiszi, hogy neki akkor is meg kéne ennek felelni, hogyha ez egy képtelenség.
Nem azt érzi, meg akar felelni, hanem hogy jön, és ez okozza a feszültséget, hogy jó, jó, én már nem akarok neki megfelelni, de ő akkor is jön, és nyomaszt engem. Na, akkor mi van?
Talán, hogyha az ember elfogadja azt, hogy na, de ez egy képtelen helyzet, aminek nem is lehet megfelelni. Ebben van egy lehetetlenség, ez nem lehet így, akkor lehetősége van egy más narrációt, egy más narratívát teremteni. És akkor itt jönnek például a vallásos interpretációk, ez biztos azért történik, mert ez valami nagy lelki próbatétel, aminek én most meg kell, hogy feleljek. Például megjelenik az ember életében egy kísértés, és azt mondja, hogy hát én nem adom meg magam ennek, mert ez egy, nem tudom, próbatétel, amit le kell győzni. Vagy pont ellenkezőleg megadom magam ennek, mert ez majd hoz valami újat. Egyfajta más narratívába kezd gondolkodni, már elengedi azt a képet, aminek nem tudott megfelelni, és teremt egy új képet, amiben jobban tudja magát érezni, vagy jobban meg tud felelni. Ez egy nagy képesség egyébként, hogy valaki át tudja keretezni a saját élethelyzetét.
Ez képesség, meg gondolom tanulás kérdése is, de térjünk oda-vissza, hogy valóban mit jelent az, hogy jön, 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 és ezeket a gondolatokat, ezt a belső lemezt, ezt nem tudom megváltoztatni. És most nem csak a szülő szerepnek és a munkavállaló szerepnek való megfelelés, a jövőtől való félelem, az öregségtől való félelem, bármit behelyettesíthetjük.
Hadd kezdjem most ott, ahol Bence abba hagyta, és ehhez fogok kapcsolódni. Mondtad az átkeretezést. Én mondtam jó pár perccel ezelőtt, hogy ha meg akarjuk változtatni a világot, akár a mi kis saját belső világunkat is, akkor a narratíváinkat kell megváltoztatni, át kell őket keretezni tulajdonképpen. Ez már a vége a folyamatnak, de amikor jön, 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 akkor ugye nem itt kezdjük. Az egyik, amit fontos értenünk, hogy amikor ilyen teljesítetlen elvárásokkal vagyunk önmagunkkal szemben, hogyha igazán a mélyére ásunk, akkor ennek mindig része szokott lenni egy olyan narratíva is, hogy ha megfelelsz ezeknek, majd akkor megnyugodhatsz, majd akkor leszel elég jó. Csak ugye ezt soha nem lehet elérni. És ezért nagyon sok ember éli úgy az életét évtizedeken keresztül, hogy próbál megfelelni a saját belső elvárásainak, és ezért lesz belőle milliárdos, ezért lesz belőle világhírű sztár, ezért lesz belőle Nobel-díjas tudós, mert hogy ha majd azt is elérem, majd akkor végre jól lehetek, majd akkor végre megnyugodhatok,
hát
eléri.
Akkor ezáltal megy előre a világ, bocs, hogy közbeszólok.
Hát igen, látjuk is, hogy merre tart. Szóval, hogy nem biztos, hogy ez olyan jó, mert ez egy motorja a világnak, de talán érdemes a narratíváinkon gondolkodni, hogy helyes irányba viszik-e a világot, hogy jó ez nekünk.
De hát hány betegséget legyőzünk, micsoda fantasztikus kreációkat alkotunk.
Ez nem vitás, tehát hogy vannak ennek ilyen jó mellékhatásai, vagy hát lehet annak is látni, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedhez, szóval, hogy amikor valaki eléri ezeket, mert mondjuk tényleg annyira tehetséges, tényleg annyira szorgalmas, tényleg annyira sikeres, akkor fut bele abba, hogy basszus, itt van, megnyertem, elértem, annyi pénzem, annyian ismernek, annyian, és még mindig nem szeretem magam. Tehát ebbe az irányba nem lehet ezt föloldani. Elmondom, milyen irányban lehet ezt föloldani. Szóval mi az az átkeretezés, amire Bence utalt, és amire én is kapcsolódtam. Szóval, hogy legelőször is mit lehet ezzel csinálni? Ha már ott van az ismerősöd, hogy tudom, hogy ez nem jó nekem, tudom, hogy én csinálom, de az már nagyon jó, mert akkor már fölismerte, hogy ez nem egy sorscsapás, ami vele történik, hanem ezt ő aktívan csinálja, csak nem tudatosan csinálja. És akkor onnantól kezdve el lehet kezdeni ennek tudatosan ellentartani. Ugye egy valamit az ilyen önostorozásoknak biztos, hogy mindig tudunk mondani, ezzel szembeállítani, hogy ez nem segít. Ez mindig igaz lesz. Mert ha megnézem az életemet, hogy ez hogy szokott rám hatni, hát jobb ember leszek, sikeresebb, okosabb, nem tudom, erényesebb, hát nem, általában nyomorultabb leszek ettől leginkább. Mert az sokkal többször jön ki belőle, mint világsiker egyébként. Szóval, hogy ettől inkább megnyomorodok, tehát, hogy ezt csinálom magammal, ez nem segít. És hogyha elmondom magam, hogy de hát ott lusta voltam, nem csináltam meg. Igen, de azt, hogy ezt a fejemhez vágom, ettől nem leszek szorgosabb, ettől nem lesz több energiám, ettől nem fog előrébb jutni. Épp ellenkezőleg, tehát pont kontraproduktív ez a működés, tehát ezt mindig szembe helyezhetem, hogy megállítsam, aktívan megállítsam ezt az automatikus működést. Ugye automatikus, hiszen nagyon jól be van gyakorolva. És ezért kell egy tudatos erőfeszítés, hogy ezt megállítsam, hogy ezzel szembe menjek. De a jó hír az, hogy ezt minél többször csinálom, ez annál könnyebb lesz.
De ez kicsit olyan, mint a nyelvgyakorlás, hogy pici-pici energiát mindig bele kell tolni, minden nap, akár óránként.
Eleinte rengeteget, és aztán utána egyre kevesebbet. Igen, tehát, hogy ez érdemes napi szinten, órák szintjén is. Nagyon fontos, hogy tetten érjem, ugye, ha nem érem tetten, akkor nem tudok ellentartani, akkor azonosulok vele, akkor azt gondolom, hogy ez a realitás, miközben ez a moralitás, nem a realitás. Amikor ítélkezek magamról, az soha nem a realitás.
Akkor ez azt jelenti, hogy minél többször fölülírom, annál ritkábban fog bekapcsolni, és mi kapcsol be helyette?
Be tud kapcsolni helyette az új program. Egyrészt, amit Bence, te mondtál az előbb, hogy akkor elkezdem lefaragni az elvárásokat mondjuk egy reális szintre, amit tényleg tudok teljesíteni, és nem csak, hogy kritizálom magam, amikor ez mégsem sikerül, hanem elkezdek magamnak elismeréseket adni akkor, amikor viszont igen, ez is egy tudatos dolog, illetve az, hogyha magam felé elkezdek egy ilyen empatikus, együttérző, lojális, szeretetteli hozzáállást képviselni, tehát nem csak megállítom ezt a bennem lévő kritikus hangot, de kicsit megszeretgetem úgymond a bennem élő gyereket, aki hát nagyon vágyna arra, hogy ne szégyenkezzen, ne bűntudata legyen, ne haragudjon magára, ne szomorkodjon, ne fájjon az élet. Na, akkor ebből az egészből el tud kezdeni változni a narratíva, változni az identitás, változni az, hogy akkor magamra el tudok kezdeni úgy tekinteni, hogy én is lehetek elég jó, én is lehetek szerethető, én is lehetek értékes, fontos, érdekes, hiszen úgy bánok magammal, mint hogyha én értékes, fontos, szerethető.
Akkor én most egy konkrét példát is mondok. Ez az illető, akivel erről hosszan beszélgettem, azt mondta, hogy neki ez az állandó és visszatérő negatív narratívája, hogy egyre idősebb és egyre gyengébb. Tehát ebből ő már nem fog megerősödni. Ő már nem tud fiatalabb lenni és rugalmasabb lenni. Ő már csak idősebb és már csak gyengébb lesz. És ez az, amiről tudja, hogy magának mondja, de mégiscsak realitásként éli meg.
Az, hogy ő egyre idősebb és egyre gyengébb, hogyha egy időskorú emberről beszélünk, akkor ez tényszerűen, objektíven igaz. De azt ő eldöntheti, hogy erre figyele, hogy mit veszít el, vagy arra figyele, hogy milyen van meg, hogy milyen marad meg. Mert hogyha egy idős emberről beszélünk, az biztos, hogy hatalmas élettapasztalat van mögötte. Olyan, amilyen, de biztos, hogy nagy. Azt nem veszíti el. Arra támaszkodhat. Amennyiben nincs mondjuk egy kezdő demencia, Alzheimer, ilyesmi, tehát ha nincs egy olyan betegség, aminél hát tényleg nem nagyon bízhatjuk semmilyen jó kilátással, sőt, önmagát veszíti el benne, tehát ha ilyen körülmény nem áll fönn, akkor ugye ő úgy tud átkeretezni, az lehet egy föloldás időskorban, hogy arra kezdek el figyelni, és ugyanez igaz egyébként akkor is, amikor valaki lenyomorodik például, annak a feldolgozása ugyanez, hogy arra kezdek el figyelni, ami van, ami megmaradt. Esetleg, ami kialakult ezzel az új helyzettel összefüggésben.
Én erre egy buddhista keretet hagyhozzak, egy másfajta narrációt, hogy ugye a gyengeség, ami általában a testi erővel áll kapcsolatban, hála Istennek, hogy az időskorba elveszik. Ugyanis a buddhista felfogás szerint ugye ez a fajta testi elgyengülés készteti az embert arra, hogy befelé forduljon, hogy a külvilág dolgaitól elfordítsa a figyelmét, és azokra a dolgokra figyeljen, amelyek nem a külvilágban vannak. Tehát nem kell már erőt kifejteni a világban, a külső világban való jelenlétre, nem oda kell fókuszálni, mert már valóban nincs meg az a fizikai erő, nem kell jönni, menni, csinálni azt a végtelen sok dolgot, amit egyébként mindenki más csinál, hanem milyen jó az, hogy valaki ilyen ért testileg már elgyengült, ami azt jelenti, hogy a szellemét vagy a figyelmét azokra a testen túli, és ez persze egyfajta hitrendszer, és a buddhista tanítás és a saját tapasztalatom alapján is létezik. A valóságnak egy olyan szubtilisebb, finomabb, így értem ezt a kifejezést, érzékelési tartománya, amihez nem kell ilyen értembe vett fizikai erő, ami nem a testi erőn, hanem a mentális vagy szellemi képességeken múlik. De ez nem a gondolkodás képességét jelenti, ez nem a logikai készséget. Ugye sok idős ember keresztrejtvényt feszít, hogy ne veszítse el az információt, amit birtokol. nyugodtan veszítsük el, nem erre van szükség, nem kell emlékezni. Nem az ilyen típusú információ halmaz tesz valakit például éberré, hanem az, hogy megtanul-e jelen lenni. És én azt figyeltem meg, hogy minél idősebb például egy buddhista gyakorló, aki tényleg meditál, aki rendszeresen gyakorolja ezt a befelé fordulást, annál könnyebben megy neki ez a fajta meditatív állapot, és van egy olyan finom szintje ennek aztán, ahol az életnek és a halálnak egy ilyen nagyon érdekes álomszerű mestjéjén ez a kettő összeér, és ott lehet egy tudatos kilépés például, és a testnek a végső feladása.
Elengedése.
Elengedése.
Azért jó, hogy ezt szóba hozod, mert ugye beszéltünk a narratívákban létezés hátrányairól is, és akkor adódik a kérdés, hogy létezhetünk-e, lehet-e élni narratívák nélkül? És ha igen, akkor ez hogyan működne? Milyen formái vannak ennek?
Nem tudunk anélkül élni. Nem is lehet cél, hogy meghaladjuk ezt. Tehát, hogyha azon gondolkodunk, hogy az emberiség merre fejlődjön, vagy az ember merre fejlődjön, hát semmiképp ne arra, hogy a narratíváktól megszabaduljunk. Nem tudunk anélkül tömegben együttműködni.
Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus mondta azt, hogy mivel a narratívák határozzák meg az életünket, nem is vesszük észre, hogy milyen erővel veszik át sokszor az irányítást és a hatalmat az életünk felett. Tehát tulajdonképpen a szabad gondolkodástól, a szabadságtól fosztanak meg bennünket, és akkor itt Platónra hivatkozik, aki állítólag azért akarta a költőket az államából kitiltani, mert hajlamosak téveszméket terjeszteni, de hát akkor mit gondoljunk ma az álhírek korában. Szóval, hogy a narratív gondolkodásnak milyen alternatívái lehetségesek, ezt taglalja ő, és azt mondja, hogy ide tartozik a racionális, kauzális gondolkodás, és az állandó jelenlét állapota, nézek a buddhista tanítónkra. De Breithaupt is arra jut, hogy a narratív gondolkodás megszűnése az egyenlő az elszürküléssel, az egyenlő az életképtelenséggel. De az állandó jelenlétben abban lehet valami szerinte is.
Platonhoz csak annyi lábjegyzetet, hogy ő azért akarta a költőket kitölteni, mert még Homéroszra gondol, aki ugye rákent az istenekre mindenféle dolgot, hogy családok, emberszerűek, hűtlenek, és a többi. Neki nagyon nem tetszett, hogy az Istenről alkotott fogalommal ilyen képtelen dolgok asszociálódnak. Nem tudunk ugye valóban úgy élni, hogy az életünknek ne legyen egy története, és ennek az élettörténetnek pedig valamiféle hát mesés keretrendszer, aminek van egy célja. A gyakorlati élet oldaláról nézve azt kell megnéznünk, hogy ki találta ki ezt a történetet. Tehát nagyon sok szülő van például, aki a gyerekének kitalálja, hogy mi lesz a te életcélod, és mit csinálunk veled egy sikeres közgazdászt, egy sikeres orvost, egy sikeres mérnököt. Azért hozom ezeket a példákat, mert én a magam life coach praxisában ilyenekkel találkozom, hogy nem jól teljesít valaki például egy főiskolán, egy egyetemen, és akkor ugye kiderül, hogy hát ezt soha nem is ő akarta, hanem a szüleik akarták, mert úgy gondolták, hogy majd, ha neked egy jó diplomád, egy jó végzettséged van, akkor leszel te igazán sikeres és boldog, de azt is kitalálják, hogy hol éljél, kivel éljél, férjhez menj, ne menj férjhez, legyen gyereked, ne legyen gyereked, és ilyen 20 éves fiatalok ebben a, mondhatjuk, első nagy felnőtt krízisben megélik azt, hogy de hát soha nem is a saját életemet éltem, és ezt az élettörténetet valaki más találta ki nekem, és én mindig mások céljait próbáltam megvalósítani, és legtöbb szülő ezt tök jó szándékkal teszi, mert azokat a dolgokat akarja a gyerekében megvalósítani, ami neki egyébként nem sikerült, és úgy gondolta, hogy én elrontottam, de a gyerekem már nem fogja elrontani. Nonsense, abszurdum, nem működik. Nyilván tudjuk, ha ezt az élettörténetet külső emberek írják meg, és nem csak a szülők történeteit, akik így megírják az életcélokat és élettörténeteket, hanem bocsássunk meg, ha már az előbb a vallásos kereteket értelmeztük, és most ellentmondásos, hogy egy buddhista tanító mondja ezt, de ha egy vallásos történet mindez, ami azt mondja, hogy van egy üttörténet, egy üttan, és akkor neked úgy kell élned, ahogyan ez a vallás ezt előírja, és azokat a cselekedeteket kell megtenned ahhoz, hogy te boldog és sikeres, és nem tudom milyen legyen, ha ez nem belülről fakad, ez nem egy belső meggyőződés, és hanem csak egy külső öröklött mintakövető magatartás, akkor ugyanannyira hiteltelen lesz, és sehová nem fog vezetni. Tehát az első az, hogy az embert, mondtad, hogy szabad gondolkodás, hogy nem vagyunk szabadok. tényleg nem vagyunk szabadok, mert a legtöbb ember valami mintához kell, hogy nyúljon, vagy szülői mintához, vagy valami filozófiai mintához, társadalmi minták. Ezekről még nem is beszéltünk, a társadalmi nagy narratívektől, hogy te mikor lesz egy jó polgár, hasznos állampolgár.
Majd a legközelebbi adásban, ahogy az órára nézek.
Igen.
De ugye szerintem a te asztalodra térjünk rá, tehát igen, ő is azt mondja, hogy a jelenlét állapota igen, az, ami valamelyest enyhíthet ezen a helyzeten. Kérdés, hogy lehet-e ebben létezni. Ez ugye egy ilyen meditatív állapot, nem azt jelenti, hogy ábrándozunk, és a felhők járását nézegetjük.
Igen, az első az, tehát, hogy meg tudsz állni, fel tudod-e azt ismerni, amikor hirtelen ilyen szorult helyzetben vagy, hogy hát tehát én nem a saját életemet élem, vagy nem a saját élettörténetemet. Már ez egy óriási felismerés, hogy valaki ezt kimeri mondani, hogy amit csinálok, az tulajdonképpen nem a saját utam, hanem valaki más által számomra megírt történetét.
De az is lehet, hogy ő maga gyártotta ezt a képet magának, nem erőltette rá senki, és ettől még nem az övé.
Hát az is lehet, bizony, bizony. De szerintem ez az első lépés.
Nem az övé, csak nem érzi benne jól magát, nem tetszik neki. Ugye amikor mondtad Braithwaite-tól, hogy mi a alternatívája, akkor így mosolyogtam, hogy igazából ez Braithwaite narratívája, hogy a tudatos jelenlét meg a racionális okokozati gondolkodás az az alternatíva lehet.
De ő maga is azt mondja, hogy ez nem megoldás, csak
A végén arra jut, igen, hogy ez nem lehet megoldás. Ugye én két dolgot mondanék. Az egyik, hogy az nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mindez, amit a világról gondolunk, az a sok értelmezés, amit a világról gondolunk, az a sok narratív, az csak narratíva. Az nem objektív igazság. Azt tanultuk, vagy mi szűrtük le, mi gyártottuk. De azok csak értelmezések, nem tények. Hogyha ezt elfogadjuk és belsővé tesszük, akkor tudunk egy picit kritikusak lenni a saját narratíváinkkal szemben. És a második gondolatom itt kezdődik, hogyha azt tapasztalom, hogy én nyomorultul vagyok az életemben, és szenvedek, és nem egy külső körülmény ennek az oka, tehát nem éhezek, szomjazok, gyászolok, és így tovább, hanem elvileg mindenem megvan, de én mégis nyomorultul vagyok benne, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valamilyen olyan narratívát alkalmazunk magunkra, a világra, a megküzdéseinkre, amiben nem vagyunk mi jól, és akkor azt érdemes kritikával kezelni, és lecserélni egy másik narratívára, amiben meg tudunk jól lenni.
Tehát a narratívával szemben nem elvárás, hogy köze legyen a realitásokhoz?
Én nem azt mondom, hogy nincs köze hozzá, van köze a realitáshoz, csak nem biztos, hogy sok.
Mennyire elvárás a narratívától, hogy a realitáshoz köze
szerintem
legyen?
Szerintem semennyire. Hagyj hozzak egy nagyon konkrét példát. Például a szépségipar narratívája kitalálja, hogy a női szépséghez hozzá tartozik az, hogy valaki nem kell ritkítsa a szemöldökét, vagy fesse a száját. Most csak ezt a kettőt például. Akkor mi van azokkal a nőkkel, akik ezt nem teszik, akkor ők nem szépek? Hát a szépségipar narratívája szerint azok szebbek, akik ezt csinálják, akik meg nem csinálják, azok meg kevésbé szépek. Ugye van ez a természetes szépségkifejezés, amikor azt mondjuk, hogy hát nem ez a szépségnek az áloga, hogy valaki festi-e magát, vagy sminkel, vagy akármi, akkor most hol itt az igazság? Szerintem ezek interpretációk. A szépségipar szerint a szépség kritériumai az ezt tartozik hozzá, a természetes szépségben hívők tábora, az egy másik narratíva, az meg azt mondja, hogy ez meg nem tartozik hozzá.
De akkor ez azt jelenti, hogy ha én mindig képes vagyok ezt konstatálni, hogy csak egy narratíva, amit gondolok, amiben élek, hogy az egész létezésemet ezzel idézőjelbe teszem tulajdonképpen. Ez pedig fölveti annak a félelmét, hogy hát akkor most mi is a valóság? Ki vagyok én? És mi ez az egész, amiben vagyok? Csak egy narráció, ilyen-olyan értelmezések halmaza?
Abszolút. Hát most megint, bocsánat, ezt a konkrét példát, hogy egy nő, mikor reggel belenéz a tükörbe, egy döntést kell, hogy hozzon, hogy most akkor kifessem a szem, vagy ne fessem ki. Tehát mihez nyúl? Hát csak egy narratíva azt tud nyúlni, egy társadalmi elvárásod adott esetben, ha már ez elvárás szintjén jelentkezik. Kérdés, hogy kinek az elvárása? A férjének az elvárása? A televízió reklámok elvárása? A munkahelyi közeg elvárása? A saját belső elvárása? Vagy kié? De valahonnan, hogyha ez egyetemint kérdés felmerül, valahonnan hozza. Nem tudunk kontextusmentesen gondolkodni saját önmagunkról, de nagyon kevés ember tud abban megállapodni, hogy ugye abban a helyzetben van tükörben, és azt mondja, hogy ez van, hát és nem is megy tovább.
Akkor hol a határ? Hol az egészséges határ a narratívákkal való együttélésben?
Hát szerintem ez egyrészt az dönti el, hogy mi következik belőle, leginkább magunkra, másrészt meg a környezetünkre nézve. Nekem élhető-e, a környezetemnek élhető-e? Ha igen, akkor az a narratívával abban a pillanatban legalábbis olyan nagy baj nincs. Ugye mondtad, Bence, hogy nem kell, hogy semmilyen kapcsolata legyen a narratívának a valósággal. Ugye, hogyha a szépségiparos példádnál maradunk, azzal, hogy valaki azt mondja, hogy igen, akkor vagyok szép, ha minden nap kifestem magam, és egyébként nem vagyok szép, ez egy narratíva, de ez számára realitássá fog válni.
Abszolút, igen.
Ági, mondtad az előbb, hogy hát akkor mi van, ha rálátok erre, hogy tulajdonképpen minden narratíva, amit magamról, a világról, bármiről gondolok, akkor most mi az igazság, milyen fogódzó pontokhoz nyúljak, hát amilyenhez akarsz, de alapvetően, hogyha mondjuk egyik oldalról azt mondom, hogy én akkor vagyok szép nő, hogyha sminkelek, a másik oldalról meg azt mondom, hogy nekem nagyon fontos a környezetvédelme, és én fenntartható módon akarok élni, és aztán elolvasod, hogy milyen összetevők vannak azon a sok vackon, amit magadra kensz, és megnézed, hogy azt hogyan termelik ki, és ez mit okoz a környezetnek, akkor ugye egy belső ellentmondásba kerülsz. Ezt ugye egyrészt úgy lehet elkerülni, hogy ezt nem olvasod el, és nem nézel utána. Nagyon sok ember ezt csinálja ma. Ezért is működik úgy a világunk, ahogy a másik, hogyha viszont utána nézel, akkor egy úgynevezett kognitív diszonancia állapotába kerülsz, erről beszéltünk már sokszor, és akkor valamelyik irányba döntesz, vagy leszoksz a sminkről, azt mondod, neked az zöldértékek fontosabbak, vagy azt mondod, hogy jó, hát ennyi kis bűnözés nekem is belefér, egyébként meg hulladékmentesen vásárolok.
Azért volt egy pozitív kicsengése ennek az utolsó néhány percnek is számomra, hogy a narratívák ugyan mesék és költemények, és hát de hol vagyunk mi ebben, ugyanakkor mindig azt is jelentik, azt is hordozzák, hogy minden változtatható, semmi sem végérvényes, végítélet. Hát egy valami igen, de hát azról egy másik műsorban majd beszélgetünk máskor. Tehát akkor végül is pozitívan zárjuk le ezt a beszélgetést is, igen? Vagy nem, mert azt mondjuk, hogy a következő alkalommal a társadalmi narratívákról beszélünk, amelyek korántsem olyan pozitívak az egyénre nézve sok esetben.
Én hiszek abban, hogy minden embernek van egy pont az életében, amikor ráébredhet egyrészt arra, hogy kezében van a toll, hogy ő milyen történetet ír magáról, és mi az az interpretáció, amit magára akar olvasni, és hogyha ő egy olyat ír, amiben ő egy pozitív főhős, akkor egy nagyon boldog élettörténetet tud majd megélni, és ezen keresztül egy kiteljesedett életet. Hiszek ebben, így van.
Köszönöm szépen Maier Mátinak és Tarbence Lászlónak, ahogy hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, ugyanígy Rózsa Egyi Gábornak és Horváth Ádámnak, akik a felvétel elkészítésében munkatársaim voltak. Jövő héten tehát jövünk a társadalmi kérdésekkel a narratívák vonatkozásában. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.